Foglaljatok egy helyet. Lehet, hogy úgy, hogy ne boruljon föl a gyülekezeti terem, tehát, vagy ott csak az egyik oldalra, vagy kiegyensúlyozva, hogy jó legyen. Sziasztok! Szia, Andi! Mit szóltok, milyen szép időnk van? Olyan szívmelengető volt, amikor esett a hó reggel, és úgy reménykedtem, hogy meg is fog maradni belőle valami, de ez most így ugye elnapolódott. Imádkozunk, hogy még ebbe az évben legyen szép fehér karácsony is. Pesten van, igen. Csak itt Szegedet kerüli mindig el ez a jó világ. Pedig jó lenne hógolyózni, tehát közös gyülekezeti hógolyózást szervezhetnénk akkor. Hogy vagytok? Jól vagytok? Látom, hogy kicsit foghíjasan vagyunk, de nem baj. Rendhagyó lesz az Isten tisztelet is. Kicsit olyan egyszemélyes cirkusznak érzem most, de ne törődjetek vele. Tehát, mert ugye nem, az énekes csapat az most nem fog szolgálni. Ja, Csaba nincs itt. Imádkozzatok, értem, jó? Hogy ezen túl tudjam tenni magam. Oké. Jó együtt lenni. Jó együtt lenni. Imádkozzunk egyet, és akkor mondok egy pár hirdetést, aztán belevágunk a Biblia tanulmányozásunkba, és lesz úrvacsoránk is utána. Tehát úgy döntöttem, hogy megcserélem a megszokott sorrendet, hogy egy kicsit másképp legyen. Oké. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy te nagyon-nagyon szeretsz minket, hogy soha nem, senki nem mozdíthat ki bennünket a te kezedből, hogy be oda véstél minket, hogy hozzád tartozunk, és köszönjük neked, hogy ma is összegyülekezhettünk, köszönjük, hogy meleg helyen lehetünk, köszönjük neked, hogy a saját helyünkön lehetünk, amit használunk, Uram, köszönjük neked, hogy tényleg annyi minden adott arra, hogy hálát adjunk neked, csak szeretnénk tényleg így nyitott szívvel előtted lenni, és kérünk áldást tőled erre az alkalomra. Amen. Amen. És csak hirdetni szeretnék egy-két dolgot nektek. Az első, időben az első, az az, hogy szerdán fogok csinálni a proféciákról, bibliai proféciákról, meg így az utolsó időkről, azokra az időkről, amikben most élünk, egy ilyen kis bibliai beszélgetést, tanítást és beszélgetést itt, ezen a helyen, 6 órakor. Tehát ez lesz szerdán, 6 órakor. Hogyha valakinek van kedve, meg érdekli ez a téma, akkor kérlek, hogy gyertek és beszélgessünk erről. Ja, meglátjátok, hogy van időtök így a hét közepén erre. Ugye megmennek a házi csoportok is, van amelyik még ugye továbbra is megy. Ez mellette még egy lehetőség tényleg. Mert a szívemen van ez a téma, és ezért szerettem volna, hogy erre legyen lehetőség még ebbe az évbe. Aztán a másik fontos az, hogy vasárnap karácsonyi alkalmunk lesz, tehát karácsonyi istentisztelet lesz, amire bátran kérlek, hogy hívjatok meg, akit szeretnétek. Hogyha van ilyen a szíveteken, van olyan kapcsolatotok valakivel, akkor hívjuk meg ezeket az embereket, és ünnepeljünk együtt velük. Ünnepeljünk együtt. Nem tudom, hogy van-e szíveteken az, hogy legyen szeretett vendégség, mert erről nem tudom, hogy született-e döntés. Ki az, aki szavaz arra, hogy legyen? Oké, mert akkor lesz szeretett vendégség, ami azt jelenti, hogy ki, amit szeretne, hozhat, és akkor azt együtt elfogyasztjuk. Ugye nyilván nem egy bonyolult dolog, meg sokszor csináltunk ilyet, de hogyha nem mondjuk, hogy legyen, akkor ugye lehet, hogy ez így nem magától értetődő. Tehát lesz szeretett vendégség is, és része ennek az együttes, hát az utolsó előtti alkalmunk az idei évben. Mert a másik dolog az, hogy ugye rákövetkező héten nem lesz istentisztelet, tehát karácsony, vagy szenteste napján nem lesz istentisztelet, viszont új év, tehát a rákövetkező hét, következő hét az már ugye szilveszter, az a vasárnap, és akkor itt fogunk gyülekezni azokkal, akik jöttök erre. Én itt leszek, és fogok egy kis üzenetet hozni. Úgyhogy bárki, aki szeretne még ebben az évben még egyszer összegyülekezni, együtt lenni, akkor itt együtt fogunk lenni. Jó, és akkor, hát ha jól értem, az még nyitott, hogy lesz szilveszteri alkalom is, tehát ugyanaz nap, este, és ez pedig a Gyulánszky rezidencián lesz. Nem tudom, hogy hány órától? Körülbelül szervezés alatt van. Jó, lesz róla tudósítás, vagy értesítés, vagy amikor kiviláglik, de számíthattok rá, hogy aki szeretne együtt tölteni, ugye a szilvesztert, illetve az új évbe átmenni együtt imádságban, meg lesznek társasjátékok, meg csinálni egy olyan alkalmat, amiben tényleg jól érezzük magunkat ebben az időszakban, és akkor azt is tervezhetjük így. Úgyhogy ez még egy dolog. Illetve Tibinek és Miminek lesz az esküvője már január hányadikán is? 20-án. Úgyhogy arra pedig nyilván imádságban, meg ilyen szívvel készülünk, hogy az is következik ránk az az esemény. Úgyhogy ezek, amik így előttünk vannak, így események szempontjából, és imádkozzunk tényleg az évnek ezért a részért, mert ezt Isten használhatja azért családok életében, barátaink életében, beszélgetéseket adhat még itt a karácsony előtti időszakban is, igaz, és tényleg Isten bármit megtehet. Magához hívhat embereket. Ja. Úgyhogy ezek voltak így az ilyen hirdetés jellegű részek, és akkor hát belevágunk az üzenetbe. És kinyitom a jegyzeteimet hozzá. Jó része ez az évnek, igaz, ez az adventi időszak. Szia, jut ki, Isten hozott. Egy áldott időszak annak ellenére, hogy nagyon sokan elfoglaltak vagyunk, meg zsúfolt az ünnepekre való készülődés, de másik oldalról meg jó emlékezni arra, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a világra. Igaz, és akárhogy is, hogy tudjuk vagy nem tudjuk, hogy ez mikor volt pontosan, de erre emlékszünk, és ez mindig jó erre emlékezni. Úgyhogy a második adventi gyertya is meg van gyújtva, tehát advent vasárnap van, és én igazából hát készültem egy olyan üzenettel nektek, ami arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus a világ világossága. Az Úr Jézus Krisztus a világ világossága, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, de a mi adventi gyertyagyújtogatásunknak az elődje az a zsidóknak a Hanuka ünnepe, és lehet, hogy ezzel kezdem, ez a bevezetője ennek a gondolatkörnek, de hogy a Hanuka ünnep az visszavezet a történelemben Jézus előtti időkre, de a Hanuka nem volt része a zsidó ünnepkörnek, amit Isten megadott a törvényben. Tehát nem volt része azoknak az ünnepeknek. Viszont maga Jézus is járt Jeruzsálemben ezen az ünnepen, és majd azt felhozom nektek. Ja, imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk most világosságot, hogy miről érdemes tényleg beszélni, ami bátorít bennünket. Úgyhogy, Urunk, kérünk, hogy Te áld meg ezt az üzenetet, Te adjál kegyelmet ehhez. Tehát a Hanuka ünnep az arról szólt, hogy ugye a zsidóknak a templomát elfoglalta a görög uralkodó, most hirtelen ki, Antiochus Epifanész, és megszentségtelenítette a templomot, méghozzá disznót áldozott föl rajta, meg ilyen, tudjátok, hogy ez tisztátalan állat a zsidóknál, és igazából a Makkabeus felkelés arról szólt, hogy hazafiak, tehát zsidó hazafiak visszafoglalták a templomot, és helyreállították az Isten tiszteletet a templomban. Tehát az ő idejükben, és az volt igazából a helyzet, hogy akkorra sikerült ezt megcsinálniuk, mire lefutott az összes zsidó ünnep, tudjátok, az utolsó zsidó ünnep az volt, amikor keresem a szavakat, bocsánatot kérek. Tehát az utolsó ünnepük az, amikor hajlékokat építettek, tabernacles az angolul. A sátoros ünnep, igen. Tehát a sátoros ünnep volt az utolsó, és utána már nem volt ünnep. Ez volt, amikor összegyülekeztek, és ott ünnepeltek. De ekkora még nem foglalták vissza a templomot, hanem mikorra sikerült visszafoglalniuk, akkor ünnepelték meg ezt az ünnepet, és ez volt a Hanuka. És ezen az ünnepen, ugye ott volt a hétágú gyertyatartó, és meggyújtottak az ünnep minden napján egy-egy gyertyát azon a menórán. Ma, a mai nap, hogyha nézitek a menórákat, akkor sokaknak van 9 ága is, tehát többféle van. De igazából az eredetinek 7 ága volt, és az ünnep minden napján meggyújtottak egy-egy mécsest. És ami érdekesség az az, hogy volt ott egy csoda e körül a templom újra szentelése körül, illetve ott a menórának a meggyújtása körül, mert azt mondják, hogy elfogyott az olaj, amikor ez történt, tehát elfogyott az olajuk, nem volt elég olaj, de Isten mégis megadta, hogy 8 napon keresztül megtudták, vagy égett az a mécses a templomban. Tehát ez egy isteni csoda volt állítólag, ez a hagyomány. Nyilván ez nincs benne a Bibliában, amit most elmondtam nektek, tehát ezt történelemből tudjuk. De ami érdekesség, ugye, hogy nekünk utal erre egy kicsit az adventi ünnepkörben, hogy meggyújtunk egy-egy gyertyát minden héten. A Hanuka ünnep az egyébként 8 napos, hogyha jól emlékszem, és minden napján meggyújtanak egy gyertyát. Tehát az ünnep minden napján egy-egy újabb gyertyát. És azért aktuális ez, mert egyébként ez most van ez az ünnep. Tehát tegnap szombaton kezdődött, és talán 15-éig, vagy valahogy így futnak le ezek a napok. És ezt a fény ünnepének is hívják egyébként. És amiről én beszélni akarok nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus, ő jelen volt ezen az ünnepen Jeruzsálemben, amikor nagyon sok fontos prédikációját elmondta, a János evangéliumában, a 10. fejezetet például, ami az egyik kedvencünk, ugye, amikor azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, ezt ott a templomban, a Salamon tornácában mondta el, ezen az ünnepen. Vagy ebben az időszakban. Igazából ez egy több napból álló ünnep volt, ugye, ahogy mondtam. És azt is ott mondta el, egyébként azon az ünnepen a zsidók az egész templomot kivilágították. Tehát az Úr Jézus idejében ugye már felépítette Heródes azt a hatalmas templom komplexumot, ami ott volt az ő idejében, és a zsidók mentek ünnepelni erre az ünnepre, és Salamon tornácában az Úr Jézus ott állt azok között a fények között, amiket meggyújtottak ezen a fény ünnepén, a Hanukán, és azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És mutatta, lehet, hogy mutatta ott a fényeket, hogy látjátok, hogy ezek milyen világosságot adnak, de igazából én vagyok a világ világossága. És utána voltak vitái ott a farizeusokkal egyébként, sőt, meg is akarták ölni talán ez alkalommal. Tehát az Úr Jézus Krisztus ezen az ünnepen magára alkalmazta, és azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És aztán ezek, tudom, hogy ez mind mondjuk bevezetés, vagy nem tudom, hasonló ehhez a témához, de érdekesek ezek, nem? Hogy milyen hatalmas szerepe van annak, hogy a világosság ünnepeljük a világosságot. És érdekes, mert a karácsonyi ünnepkörben is ugye ez a karácsonyt azért is ünneplik, mert ez az a évforduló, vagy napforduló, vagy minek nevezik ezt, amikor ugyanolyan hosszúságú az éjszaka, mint a nappal. Tehát itt van, hogy megfordul, hogy a leghosszabb az éjszaka, és ezután már csak rövidülnek az éjszakák. Tehát a emberek gondolkozásában ugye ez volt, hogy a fény újra átveszi a hatalmat a sötétség fölött. Ezen napon van. És nem gondoljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus karácsonykor született volna, de van olyan gondolat, amelyik azt mondja, hogy ekkor fogant meg. Van ilyen, és akkor lehet, hogy akkor született meg tényleg, amikor a pásztorok még kint voltak a mezőkön a juhaikkal, és egyebek. nem akarok ebbe belemenni, meg nem is tudjuk bebizonyítani, mert nem tudjuk bebizonyítani, viszont elképzelhető. Tehát gondoljatok bele, hogyha valóban az Úr Jézus itt a fények ünnepe körül fogant meg, akkor a fizikai testében valóban ő a világ világossága ebben az időszakban jelent meg itt a Földön. És ez egybevág ugye az emberek gondolkozásával, amikor a fény átveszi a hatalmat, vagy újra erőt vesz a sötétségen, amikor a legnagyobb sötétség van. És itt olvasnám el nektek az Ézsaiás proféta könyvéből ezt a részt, amit szoktunk idézni ilyenkor, és nekem ez egy nagyon szívemnek kedves rész igazából az Ézsaiás proféta könyve. Azt mondja, hogy Ézsaiás 9.1, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Nem lesz mindig ott sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. És ez az a terület, ahol Jézus fölnevelkedett egyébként később. Názaret. De tudjuk, hogy ő Betlehembe született egyébként. Az is nagyon sötét volt. Tehát igazából szellemi sötétségről is szó van, meg nyilván a fizikai világban itt a napok miatt, ugye, hogy sötétebb ilyenkor az időszak, több sötétség van. De szellemi sötétség, ami igazi problémánk. És a nép, amelyik sötétségben járt, azt mondja a második vers, látott nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának a földjében, fény ragyog fel fölöttük, azt mondja az írás. Hogy a sötétség az igazából a halál képe. Van fizikai sötétség, amiben nem látunk jól, és nem tudunk tájékozódni, és veszélynek vagyunk kitéve. Igaz? Meg nyilván ehhez társulnak dolgok, mert a saját félelmeinket kivetítjük, és amikor sötét van, félünk. Van a sötétségnek ereje a mi életünkben, méghozzá nagyon komoly ereje a szellemi sötétségnek, amelyik a halál, a halálnak a képe. És az a jó hír ugye itt, hogy a nép, amelyik a sötétségben járt, ezek mi voltunk, Isten nélkül, elvesztünk a világban, e világ sötétségében, e világ fejedelme megvakította a szemeinket, hogy ne lássunk, hogy ne értsük, hogy mi az életnek az értelme, és elpusztuljunk. És azt mondja, hogy mi ilyenekként, amely sötétségben jártunk, láttunk nagy világosságot, akik lakoztunk a halál árnyékának a földjében, fény ragyogott föl fölöttünk. És tudjátok, tegnap vagy éjszaka megnéztem ezt a karácsonyi történetről, van egy ilyen filmfeldolgozás, és tudjátok, hogy ez is olyan ámulatos kép ott, hogy a betlehemi csillag ott ragyogott a jászol felett. Ott ragyogott a jászol felett, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett, és a világosság bejött a sötétségbe, és hát ezt nyilván nagyon szépen megcsinálták ezeket a képeket, de ez egy olyan ámulatos kép. Hogy én biztos vagyok benne, hogy hozzátok is beszél az a kép, hogy az Úr Jézus Krisztus a világ világossága. János apostol, aki ugye őt közelről látta és leírta az ő életét az ő evangéliumában, ő úgy kezdi az evangéliumot, hogy erről beszél. Mert ugye Jézus többféle módon beszélt magáról, tehát mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, vagy én vagyok az élet kenyere, vagy az élet forrása van nálam, az élet vize, meg sok mindenről beszélt, a szőlőtő, igaz? De ez az egyik legfontosabb volt. És a jelenés, vagy a, nem a jelenések könyv, az később, mondom, az evangéliumában János azt mondja az első fejezetben, és ezek is, tudom, hogy szeretitek ezeket az igéket. Én szeretem ezeket mindig újra meg újra olvasni. Tudom, hogy ismeritek a fejünkkel, sokat hallottuk, de figyeljetek a szívünkkel, hallgassuk ezt. Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt, és ez az Úr Jézus Krisztus maga, az élő ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül, vagy ő nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, És figyeljetek, az élet volt az emberek világossága. Hogy az az élet, ami Istenben van, az a mi világosságunk, a mi sötétségünkbe. Az az, ami nekünk utat mutat, az az, ami bennünket előre visz. Ami, tudjátok, hogy a napnak a fénye életet ad a földön. Minden folyamat ehhez van kötve, minden élet folyamat. A bioritmusunktól kezdve a fotoszintetizáción keresztül, meg nagyon sok minden, igaz? És ez igazából, ha ez igaz a napra, a természeti világban úgy igaz Isten életére, a mi szellemi életünkkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy ő benne volt az élet, és az élet, a benne levő élet, az isteni élet, az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik. Az ő világossága fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. És ez egy ámulatos dolog, hogy bár fénylik a sötétségben a világosság, a sötétség nem fogadja be. Ahogy később aztán erről beszél, azt mondja, hogy olvasom tovább. Volt egy Istentől küldött ember, akinek a neve János. Ez jött tanúbizonyságul, vagy bizonyságtevőül, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Tehát János volt egy ilyen előfutár, aki mondta, hogy most fog jönni a világosság, most jön a világosság, készüljetek befogadni őt. És tudjátok, hogy János hogy végezte az életét? Tehát lefejezték őt. El akarták hallgattatni az ő bizonyságát. Nem akarta a sötétség befogadni a világosságot. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És ez a mi hitünkkel, meg az Isten életével bennünk egy ilyen igazság, hogy először ott van egy támadás az élet ellen. És tudjátok, tegnap voltam az Itáiknak a közösségében, a Purák Zita, nem tudom, hogy ismeritek őt, nagyon nagy szeretettel szolgálnak sok ember felé, és beszélgettünk arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be fogja végezni a Krisztus napjára. És engem ez annyira megállt, tudjátok, hogy itt azt olvassuk, hogy a világosság bejött a világba, de a sötétség nem akarta elfogadni őt. Viszont nem ez a történet vége. Tehát a sötétség megpróbál ellenállni, de nem ez a történet vége, hanem aki elkezdte a munkáját, az be is végzi. Hogy ezt a világosságot nem lehet kioltani, ami Istenben van. Hogy előbb-utóbb a sötétség be fog hódolni a világosságnak. Nem lehet ezt nem megtörténni tenni. Úgy, ahogy amikor az angyal meglátogatta Máriát, amikor odajött hozzá, és üdvözölte őt, és mondta, hogy mi fog történni, és aztán Mária azt mondta, hogy igen, legyen velem az Úr akarata szerint. Emlékeztek erre, hogy attól kezdve 9 hónapra rá meg kellett, hogy szülessen az a gyermek. És nem volt visszaút ebben. És így van az Isten munkája a világban, hogy attól kezdve, hogy megjelenik és elkezdi az ön munkáját, végigviszi. Mindig végigviszi. A világosság győzedelmeskedni fog a világban levő sötétség fölött. És lehet, hogy sokatok, és én is sok szempontból sötétségben vagyunk a mai nap is. És érezzük akár a nyomását is a sötétségnek, és nyomasztanak minket dolgok. És ez azért van, mert Sátán megpróbálja bebizonyítani, hogy ez a világosság az nem igazi, vagy nem élő, vagy az nem érvényes. De ez nem így van. Ez nem így van. A vége a történetnek az, hogy megszületett az Úr Jézus Krisztus. Igaz? Hogy ott volt ez a hatalmas ellenállás az ő születése körül, és Heródes féltette a trónját, emlékeztek, és hány gyermeket megöltek amiatt, mert tudták, hogy mi is történik. De őt nem kapta el. Őt nem tudta megölni. Igaz? És nem tudta visszatartani az Isten munkáját. És aztán azt mondja, hogy valakik pedig befogadták őt. tehát akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivel legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hogy akik elfogadják a világosságot, akik nem állnak ellen, akik megértik ezt, hogy Isten ma munkát végez a világban, azoknak ő hatalmat adott, hogy Isten fiaivel legyenek. Hogy Isten fiaival legyenek. És emlékeztek, hogy erről sokat beszéltünk itt a Szabadság Krisztusban, hogy ez mit jelent, hogy Isten fiaival lettünk. Ez nem egy kicsi dolog. Ez nem csak annyi, hogy megmenekültünk a pokoltól. Habár már az is egy hatalmas dolog lenne. Igaz? De a szabadítás annyira teljes lett, hogy Istenhez hasonlóvá válunk. És az Úr Jézus Krisztus úgy beszélt a tanítványairól is, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy miután ő elvégezte az ő munkáját, most mi vagyunk a világ világossága. És ő nyilván a feje a Krisztus testének, ennek a családnak, de mi az Isten fiaivá lettünk, azoknak, akik az ő nevében hittünk. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem az Istentől születtek. Az isteni fényből, az isteni világosságból születtek újra. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És a 16-os vers azt mondja, hogy és az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Az Isten hozzáférhetetlen világosságban lakik. És az ő kegyelme látogatta meg ezt a földet. Ez az a világosság. És ebből fogadtunk mi el. Az ő kegyelméből fogadtunk mi el. Az ő isteni természetéből, ami bevilágítja a mi sötét éjszakánkat. Hogy ott volt a törvény, aminek megvoltak a követelményei, és halált hozott. Halált hozott, mert nekünk az nem elég világosság, hogy tudjuk, hogy mit kell tennünk. Az nem elegendő világosság. Nekünk arra kell világosság, hogy megértsük, hogy mi az, amit Isten megtett értünk. Nem az, amit mi meg tudunk érte tenni. Igaz? És volt két hegy az Ószövetségben, a sínai hegy, ahol a törvény adatott, és azt mondta, hogy ott rémület és halál uralkodott a körül, a hegy körül, mert nem bírták elviselni azt, ami ott történt. És aztán ehhez képest megérkezett az Úr Jézus Krisztus egy kis jászolbölcsőbe, és oda jöttek hozzá a pásztorok és a bölcsek, igaz? És leborultak előtte, és befogadták az isteni világosságot, amivel meglátogatott bennünket a fény a magasságból. És kiszabadít bennünket a mi sötétségünkből, a mi sötét éjszakánkból, ami a mi szívünkben van. És ez ámulatos dolog. Szerintem ez ámulatos dolog. Isteni szabadítás. Az ő kegyelmes kedvessége, az ő szívessége, jósága, hűsége mi felénk. Ilyen nem volt, soha nem volt. Nézzétek meg a vallások tanítóit. Mind elmondják neked, hogy kell viselkedni, meg mit, hogy kéne csinálni, meg nem tudom. De nem a további kapaszkodót neked, nem a további útmutatást. Nincs tovább világosságattól. És eljött ő, és megvilágított. Tudtam is sötétségünket. És hív magához úgy, ahogy az elmúlt alkalommal a Csaba mondta. Emlékeztek, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És tanuljatok tőlem, vagy ahogy még fordítják ezt, hogy tanuljátok meg rólam, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Hogy ott van a kegyelem szolgálata, Isten a kegyelem szolgálata, ha fordul felénk, ami összetört életünkhöz, ami a sötétségben annyi sebet kapott, és meggyógyítja, és elmossa a lábunkat, és lehajol hozzánk. És tudjátok, tényleg a szívemben van egy ilyen kép az ő világossával a kapcsolatban is. Tudod, hogy amikor valaki kijön a nappali világosságra, mondjuk egy sötét szobából, ahol be volt zárva sokáig, és tudod, hogy ez a fény csak ráárad, és az a melegség, és az a gyógyulás. Olvastam egy borzasztó történetet, nem tudom a részleteit jól elmondani, de lényeg az, hogy valahol Angliában volt egy ilyen eset, hogy egy lány beleszeretett egy férfibe, aki a családja mondta, hogy nem szabad, hogy összeházasodjanak, mert rangon aluljanak tartották. És fogva tartották a saját lányukat egy sötét szobában 25 éven keresztül, hogyha jól emlékszem, 25 éven keresztül. És mikor kijött a fényre, először újra meglátta a fényt, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy ez milyen elementáris erővel hathatott rá, hogy a sötét szobában le voltak reteszelve ezek az ablakok, és kijött a fényre. És egyébként le van fényképezve, borzalmas a kép róla, ahogy ott volt. De csak így képzelem el magamat is sokszor, meg szellemben a magunkat, hogy a fényről kijöttünk, vagy a sötétről kijöttünk az ő világosságára, és most Isten az ő természetével, az ő kegyelmével, az ő szeretetével gyógyítgatja a lelkünket. És mi nekünk is olyan eltorzult arcunk volt, vagy ilyen, de az újjászületés által most el tudunk tőle fogadni, és szeretve vagyunk. És folyamatosan értjük azt, hogy most már nem kell a sötétségben járnunk, és ott élnünk. És ez tényleg egy nagyon-nagyon gyógyító tapasztalat mindannyiunk számára, hogy eljött a világosság. És még egy érdekességet akarok nektek mondani. Amikor a Jelenések könyvében János meglátja az Úr Jézus Krisztust, és lehet, hogy oda is lapozhatunk most. Tehát kapcsolódik mindahhoz, amiről eddig beszéltem. Az első fejezetben. Tizenkettes vers. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Ugye elragadtatott János szellemben a mennybe, Isten jelenlétébe. És azt mondja, hogy megfordultam, hogy lássam azt a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körül övezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. És figyeljetek, ez egy izgalmas kép megint. Ott van János apostol, aki ismerte az Úr Jézus Krisztust, és most látja őt az ő dicsőségében. És hol van az Úr Jézus Krisztus? A 7 arany gyertyatartók között jár. Mint ahogy kezdtük, hogy a Salamon tornácában ott volt a menóra, és ott járt közöttük az Úr Jézus Krisztus, a világ világossága. És tudjátok, hogy annak a gyertyatartónak a 7 lámpája abban az időben jelképezte a gyülekezetet. És csak gondolkoztam ezen, hogy képzeljétek, amikor eljött a Szent Szellem, és leszállt az első gyülekezetre, apostol cselekedeti második fejezetében, azt olvassuk, hogy mint tüzes nyelvek volt fölöttük a szellem. Hogy ott van az Úr Jézus Krisztus, az ő szent tüze, az ő világossága, és az tüzet gyújtott az ő szívükbe, és mint a miénkbe. A Szent Szellem által most világít a gyertya. Világít a gyertyatartód, hogyha bennünk van a Szent Szellem, az az olaj, ami soha nem fogy el. És itt van ez a 7 ágú gyertyatartó, és ott van közötte az Úr Jézus Krisztus, a 8., amelyik megadja mindegyiknek a fényét. És ő tartja a kezében. Ő. És itt leírja, hogy néz ki. Igaz, hogy János látja, és leírja az ő dicsőségét, hogy is néz ki. És az arca fénylik, mint a nap. Az ő fényében, mint a nap. És tudjátok mit? Amikor az Úr Jézus beszélt a templomban, és mondta, hogy eljött a világosság, és én vagyok a világ világossága. A templomban. Tudjátok, hogy az új templomban, ami az Istentől számolt alá, nem lesz nap és hold, és nem lesz más világosság, hanem ő, a bárány fogja bevilágítani az egész templomot. Ő a világosság. És ezt leírja János apostol, majd elolvashatjátok a Jelenések könyvében. Ő maga lesz a világosság annak a templomnak. Ő lesz az a kisugárzás, az a fény, ami fizikailag is éltetni fog ott mindent. Egyébként most is így van, csak nem olyan látható módon. De nélküle nem lenne semmilyen élet, igaz? De ott ez ki lesz fejezve, teljesen egyértelműen, mert nem lesz se nap, se hold. Nem lesz természeti világosság, csak az ő világossága. És János látja őt, és az arca fénylik, mint a nap ennek az Úr Jézus Krisztusnak. Mi a gyülekezetként a hét első napján gyülekezünk össze, ami lehet, de ez csak megint egy ilyen felvetés gondolat, nem tudom, egy érdekesség. Tehát a hét gyertyatartó között ott a nyolcadik az Úr Jézus Krisztus, az ő világossága. A hét nap után, a zsidók szombatja után ott a nyolcadik nap, a feltámadásnak a napja. És ezen gyülekezünk össze. Mi őtőle vagyunk, mi az ő gyermekei, vagy az ő családja vagyunk. És ez az ünnep, ez beszél a mi újjászületésünkről, a mi életünkről egy adott módon. Mert a Szent Szellem az olaj, ami soha nem fogy el, hogy világítson. Mint ahogy a Hanukánál, hogy nem fogyott el az olajuk. És emlékeztek, hogy az Úr Jézus beszél is arról, hogy legyünk készen, mint azok a szüzek, akik fel voltak készülve, és volt olaj a lámpásukba. És ez is egy kép, amit sokféleképpen magyaráznak, de a lényege azt értjük, nem? Tehát, hogy legyen ott a Szent Szellem az életünkben, olyan élő módon, legyen ott az Úr világossága, hogy ne fogjon el. Hogy ne az legyen, hogy nem tudom, hogy most ki az Úr Jézus Krisztus, meg most érvényes az, amit ő mondott az én életemben, meg hogy én most sötétségbe járok. Nem kell sötétségbe járnunk, van olajunk, van világosságunk, őtőle van a világosságunk, ő a világ világossága. És így van az, hogy tudunk bátorításul lenni, először a magunk számára úgymond, mert elfogadjuk az Úrtól, és mások számára. Így van az, hogy mi leszünk a világ világossága, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus a világ világossága, mert azt mondta, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogy ez a mi osztályrészünk, és jár az Úr a gyertyatartók között, és örvendezik abban, hogy ő a mi világosságunk, és világosságot ad nekünk. Úgyhogy hát ez volt igazából az üzenet, amit meg szerettem volna veletek osztani. Az Úr Jézus maga mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Ő az, aki világosságot gyújtott a mi szívünkbe. Szükségünk van rá, nélküle sehova nem jutnánk ebben az életben. Nélküle csak sötétség és halál az osztályrészünk, de ő vele együtt világosságban járhatunk. Sőt, világosság lehetünk. És tudom, hogy ezt megtapasztaljátok napról napra, de jó ebbe bátorodni, mert egy sötét időszakban élünk most. Tehát a sötétség erőt vesz ezen a világon. És megint ott vagyunk, ahol annak idején voltak, hogy mint a Heródes, hogy megpróbálta elpusztítani, vagy a Hámán, vagy a Hitler Isten népét. És értsétek most úgy, ahogy akarjátok. Mi is Isten népe vagyunk, és a zsidó nép is Isten népe. És a sötétség erőt akar venni. Két célpontja van a zsidók és mi. És Isten élete bennünk. Azt célozza a sötétség, de nem tudja legyőzni. Nem tudja legyőzni, és a világosság mindig győzedelmeskedik. Az Úr világossága az. És ezért volt, hogy az Ézsaiás könyvében mondta ezt az Ézsaiás, igaz, hogy eljött a magasságból a nap támadat, hogy volt, és visszamegyek oda, és ezzel fogom lezárni szerintem, hogy na csak odalapozok. Figyeljetek, ezek olyan csodálatos versek. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Hanem a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. És akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük, hogy érthetjük azt, hogy te hogy a világ világossága, hogy te világítottad meg a mi sötétségünket is. Személyesen, a személyes életünkben, amik a bűneink miatt voltak, volt az életünkben a sötétség és az ítélet. És a depresszió, és minden, ami abból jött ki, hogy nélküled élünk, Uram. És köszönjük neked, hogy te eljöttél világ világosságaként, hogy megszülettél, Uram, hogy ezen a földön, hogy elvégezted azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy valóban szabadokká lehessünk előtted, hogy tényleg felszabaduljunk, Uram, minden átok alól, mindenféle következménye alól, annak a sötétségnek, ami ebben a világban uralkodik, Uram, és hogy szabadok legyünk a te világosságodban. És köszönjük, hogy te ma is hívsz bennünket, mindannyiunkat, hogy jöjjünk a te világosságodra. Köszönjük neked, hogy járhatunk a világosságodban, hogy gyönyörködhetünk a te szépségedben, a te tökéletességedben, hogy oda menekülhetünk tényleg, és te gyógyítasz bennünket, és te adsz nekünk örökséget, és te veled együtt világíthatunk ebben a világban, e világnak a sötétségében. Köszönjük neked, hogy ezt ünnepelhetjük most, köszönjük neked, hogy sok mindent kaptunk a szívünkben így ezeken a képeken keresztül, meg írásrészeken keresztül. Imádkozom, Uram, hogy tényleg te mutasd meg nekünk azt, hogy te mindig győztes vagy, hogy a te győzelmed az ki fog teljesedni, és meg fogjuk látni, hogy ne fogyatkozzon el a hitünk, Uram, hanem a te világosságodban járunk tovább. Tényleg te adj nekünk ehhez kegyelmet, a te nevedben kérünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.